Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Elmúlt hetekben több olyan podcast beszélgetést csináltunk, ami évadnyitó volt, foglalkoztunk külpolitikával, foglalkoztunk belpolitikával, és azt az évadnyitóként a következő adás pedig a gazdaság. Lenne, én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája, és a stúdióban, virtuális stúdiónkban pedig Pogácsa Zoltán, az Új Egyenlőség főszerkesztője, és hát nem mellesleg közgazdász. Szia Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Szia Ambrus, köszi, üdvözlöm a hallgatók.
Szóval beszélgessünk egy kicsit arról, amiről talán Magyarországon keveset szoktunk, hiszen én mindig megdöbbenek, amikor belenézek mondjuk egy német híradóba, hogy ott milyen erős a gazdasági tematika a híradókban, mennyire fontos kérdésnek tartják ezt, és nem csak egyébként válságok idején, hanem úgy általában is érdeklődés van iránt. A Magyarországon azért ez nagyon finoman fogalmazok, amikor azt mondom, hogy nem így van, de azért most láthatólag azért legalább olyan szavak, mint infláció, gazdasági növekedés, reálbér, ezek azért megjelennek imittamott a híradókba, tehát megint egy ilyen közbeszéd témává kezd válni. Ezért szerintem az, hogyha a gazdasági helyzetről és egy kicsit előrejelzésről beszélünk, az biztosan érdekes lesz, talán nem csak a hardcore hallgatóink számára, úgyhogy erre tennék most egy kísérletet az elkövetkező fél órával. De apropó, talán az adja meg, itt a beszélgetés előtt olvastam, hogy most, amikor rögzítjük az adást, akkor szeptember 12-e van, Nagy Márton miniszter azt mondta egy konferencián, hogy hát bizony a helyreáll a fogyasztási sok, hogyha a kormány sikeresen letöri a béreket felfaló inflációt, és ő most azt látja, hogy a várakozásai szerint 2023-ban nulla körül alakulhat a GDP növekedése, és a korábban jelzett 1,5%-os prognózis nem tartható, ezzel együtt az infláció letörése a legfontosabb, amelyre novemberben is jelentős esély mutatkozik az egyszámjegyűre, és hát bizony, augusztusban már emelkedtek szerinte a reálbérek, amelyben szeptemberben jelentős kiugrás történhet, ezáltal helyreáll a fogyasztás, és hát most előretekintve 2024-re azt gondolja, hogy reális a minimál bérnek a 10%-os emelése. Egyébként ebben az interjúban, konferencián hosszan beszél arra, hogy valójában a jegybank ebben nem érdekelt, ő egy kisebb kamat bérkiáramlást szeretne látni, mint a kormány, és ez nyilván szerinte jövőre nehezíti a gazdasági helyreállítást. Nyilván nem azt szeretném kérdezni tőled, hogy akkor most ezt cáfold vagy támaszd alá, hanem ez ilyen bevezetőként használtam, hogy a kormány ezzel a prognózissal tekint előre, ugye azért ez is jól mutatja, hogy az MNB egy kicsit máshogy gondolkozik róla. Te mit látsz, hogy a jelenlegi adatok alapján merre fele tart a magyar gazdaság? És ahogy az előző esetesen beszéltük, egy kicsit azért a bérhelyzetről beszéljünk, hiszen azért Új Egyenlőség tematikában ez egyik legfontosabb kérdés számunkra.
Jó, hát én ebből a sok-sok adatból abba kapaszkodnék bele, hogy az infláció az ugye hol tart. Ugye az a nagy kérdés, hogy az év végére le tud-e jönni ez erre a bűvös egyszámjegyű szintre, amit a kormány szeretne látni. És akkor tegyük hozzá, hogy ez még nem azt jelenti, hogy akkor az inflációs probléma megoldódott, hiszen azért egy 7-8-9%-os infláció az még mindig kemény. Tehát, hogy az elmúlt évekhez képest, hogyha mondjuk nem lett volna ez a hatalmas inflációs hullám, ha valaki azt mondja, hogy 7-8-9, akkor elszörnyűtünk volna. Csak azért nagyon, hogy mondjam, pozitív cél ez most már, mert hát ugye jövünk le egy ilyen 25 körüli szintről. Szerintem ez elvileg reális, ez az egyszámjegyű infláció az év végére, Azért gondolom, hogy reális, mert hogy valójában az infláció Magyarországon tavaly év közepén lódult meg, és itt van egy sima, egyszerű bázis hatás, hogy hogyha az év elején az év elejéhez viszonyítottunk, az év közepén az év közepéhez, akkor egyszerűen, ha semmi más nem történik, akkor év végére tényleg el kell érjük ezt a 1% körüli szintet. Ezen az változtathat még, hogy ugye a költségvetés nincsen egyensúlyban. Tehát itt minden mindennel összefügg, de ez egy nagyon fontos összefüggés, hogy a költségvetés ez továbbra sincs egyensúlyban. Tehát év végén, második felébe, év vége felé simán lehet, hogy még különböző korrekciókra kényszerül itt a kormány a hiánycél érdekében, és ugye ezek a korrekciók, ezek simán lehetnek áremelő hatásúak, tehát egy adóemelés azt átterhelhetik az árakra, stb. Tehát itt azért még lehet egy hullám, de tegyük fel, hogy elérjük ezt az egyszámjegyű szintet. Mi lesz akkor a bérekkel? Hát ugye itt az történt azért, hogyha egy nagyobb kitekintést nézünk, hogy a 14-től 19-ig tartó években itt volt évről évre egy elég jelentős bérnövekedés. Tehát a Fidesz hatalmának vagy hatalma maradásának az egyik kulcsa volt, hogy hát ilyen 6-7-8-9%-os nettó reálbéremelkedések voltak évről évre ebben a periódusban. Aztán jött a Covid, az egy kicsit bonyolult helyzet volt, de hogy igazából az infláció vitt el sokat. És akkor itt ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy mennyit vitt el az infláció, mert hogy ugye attól függ, hogy milyen inflációt tekintünk, tehát ezt az általános inflációs mutatót, ha nézzük, akkor mondjuk ugye ez egy 25% pont körül tetőzött, de valójában a hétköznapi ember által érzékelt infláció az ennél magasabb volt, tehát mindenki tudja, hogy a élelmiszerek inflációja az például 45%-ot is elért, tehát hogy a fogyasztói kosártól függően azért egy szerintem egy sokkal keményebb inflációt érzékeltek az emberek, mint ez az általános mutató, amiben minden benne van. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy ilyen másfélszeresére biztos, hogy fölmentek itt az árak Magyarországon, ami azt jelenti, hogy szóval recesszió van Magyarországon, de azért ez nem egy akkora nagy recesszió, ennél nagyobbakat láttunk már. Negyedik negyedéve van Magyarországon recesszió. Én nem hiszem, hogy nullára ki fog jönni ez az év. Egyébként most már az elemzőknél elég nagy konszenzus van, hogy ez negatív lesz ez az év növekedés tekintetében. De hát, hogyha van egy mínusz 1%-os növekedés, ugye ez azért ahhoz képest, hogy mondjuk a Covid alatt mekkora visszaesés volt, vagy 2008 környékén mekkora visszaesés volt, önmagában a gazdaság visszaesése nem olyan nagyon-nagyon drága. Ilyen nagy, ehhez képest sokkal nagyobb lesz a reálbérek visszaesése, különböző csoportoknál különbözőképpen, tehát nyilván a fölül lévők, a legnagyobb jövedelműek azok, akik leginkább képesek ilyenkor mondjuk a kiharcolni magasabb béreket, menedzserek, vállalkozók, ugye, akik nem is bérből élnek, hanem magasabb árakat tudnak realizálni, ők tudják tartani az inflációt, sőt azt mondanám, hogy a vállalkozók egyébként akár infláció fölött is tudtak emelni árakat. Akiket a legjobban fog sújtani, azok a bérből élők, és azoknak is leginkább a legalsó szintjei, és hát ugye akik nem bérből élnek, a nyugdíjasok, tehát a szociális transzferek, tehát akiket igazán keményen érint, azt gondolom, azok a szociális transzferekből élők, nyugdíjasok és mások. Ugye az a 10%-os minimálbéremelés az nagyon kevés lesz ehhez képest, tehát itt a minimálbérek is veszítettek az értékükből jelentősen, a nyugdíjak is veszítettek az értékükből jelentősen, tehát egy év alatt nem fogjuk tudni vissza, azért tegyük fel jövőre gyakorlatilag, mondjuk kisimul az infláció, nem fogjuk egy év alatt visszaszerezni azt a veszteséget, amit itt elkönyveltünk. Én azt gondolom, hogyha mondjuk minden jól megy, és beindul valami fajta növekedés, akkor is egy ilyen három év körül van nagyjából, amire vissza tudunk oda jutni, ahol az inflációs hullám előtt voltunk.
Így pár perccel ezelőtti mondatoknál állnék meg, azt mondod, hogy ezen változtathat már azon, hogy az inflációs cél az teljesül egy számjegyűre az év végére, hogyha a költségvetés nincs egyensúlyban. Ebből cselekvési kényszere van-e a kormánynak? Ez a kérdésem. Tehát, hogy az, hogy a költségvetés nincs egyensúlyban, tehát látjuk az államháztartási adatokat, amely majdnem elértük az éves hiánycélt, talán már augusztusra, hiszem 97%-on voltunk. Jó, magában persze még nem jelent semmit, mert ha hirtelen elindulnának az EU-s pénzek, akkor azért ez javítana ezen a pozíción szinte biztosan. De kibekkelheti ezt a kormány? Tehát azt mondhatja, hogy ezzel most nem akarok foglalkozni, mert ez csak lehet, hogy statisztikai értelemben még el is tudom könyvelni, hiszen várományként kezelem a EU-s pénzeket, ilyenkor pedig az Eurostat lehet, hogy el lehet intézni azt, hogy akkor a költségvetési hiány az pénzforgalmi szempontból az sokkal nagyobb lesz, mint ami eredmény szempontból befogad az Európai Unió. Tehát magyarán kibekkelhető ez a dolog, és majd 24-re valamit csinál a kormány, vagy beavatkozási kényszer van szerinted ősszel?
Itt igazából szerintem nem is annyi az Eurostat a kemény korlát, mert hogy mondjuk a legrosszabb, ami történhet, hogy Magyarország lejelenti az Eurostatnak, hogy van egy, mit tudom én, 6%-os hiányunk. Na zóvás, szóval akkor mi történik? Hát csúnyán néz ki. Az Eurostat, mit tudom én, azt mondja, hogy nem szép az adat, de semmi nem történik ettől még önmagában. Én azt gondolom, hogy két keményebb külső tényező van. Az egyik ez a forint árfolyam. Tehát, hogy ugye itt azért azt se felejtsük el, hogy a magyar kamatok azok még mindig írtó magasak. Tehát, hogy próbál a jegybank lejönni erről a 18%-os szintről, 17, 16, 15, 14, 13, nyilván az lenne a cél, hogy egy ilyen értelmezhető alacsony szintre visszaérjünk, ettől még nagyon messze vagyunk, tehát olyan mondjuk 3% pont környékén lenne, ahol azt mondanánk, hogy most már így normalizálódtak a kamatok. De hát közben ugye folyamatosan megy el az euróforint árfolyam. Tehát, hogyha Magyarország óriási államháztartási hiányt csinál, akkor nő az adóssága. Egyébként most nem olyan magas az adósságunk nemzetközi összehasonlításban. Tehát ez a 75-80% közötti szint, ahol vagyunk, ez nem azért, mert mi csökkentettük volna, hanem azért, mert nemzetközileg elmentek a GDP arányos államadósság szintek, és nálunk sokkal magasabbak vannak. Tehát önmagában ugye az, hogy az államháztartási hiány növeli most egy kicsit az államadósságunkat, még mindig nem vagyunk a tragikus kategóriában, de nagyon kiszámíthatatlan, hogy mit gondolnak a befektetők. Tehát, hogy mennyire akarnak majd szabadulni, hogy szépen lassan jön le a kamatszinttel a jegybank, közben nő az államadósság mértéke, vagy mindig megvan egy kockázat, hogy szabadulni akarnak majd a forinttól. Tehát ez az egyik ilyen kockázati tényező. A másik, hogy ugye ne felejtsük el, hogy recesszió van, és hogyha recesszió van, akkor valahogy kellene stimulálni a gazdaságot. És ugye azt se felejtsük el, hogy jelenleg ezt a kormány masszívan teszi. Tehát ezen a kamatszinten ugye nincsen privát hitelezés. Gyakorlatilag ezt maga Nagy Márton is bevallotta, amikor azt mondta, hogy gyakorlatilag az állam vette át a beruházások finanszírozásának a szerepét. Privát hitelezés Magyarországon nem nagyon van. A befektetések, beruházások leálltak. És itt ugye az államnak van egy ilyen feladata, hogy stimulálja, próbálja meg beindítani a gazdaságot. Itt ugye nagy kérdés, hogy ez mitől tud megtörténni, tehát hogyha bérvisszafogás van, akkor ugye nem tudunk, tehát ugye az, hogy fogyasszanak ismét az emberek, látszik, hogy folyamatosan zuhan a kereskedelmi forgalom, azt úgy tudnám újraindítani, hogyha ugye egy kicsit kiengedném a béreket, de ha kiengedem a béreket, akkor ugye megint meglódulhat az infláció. És hát ugye, ha béreket finanszírozok mondjuk állami alkalmazottak béreit emelem, vagy nyugdíjakat emelek, vagy minimálbéreket emelek, akkor ugye ez megint növeli az államháztartási hiányt. Tehát, hogy ugye egy másik dolog, ami nagyon kockázatos lehet, az önmagában ez a bérpolitika kérdése. Szóval vannak itt közepesen kemény korlátok, de én mindig azt mondanám, hogy alapvetően nagyon nagy dráma nincsen, hogyha van egy nagy államháztartási hiány. Tehát szerintem ez még mindig a kisebbik probléma, mint hogy az, hogy beragad a magyar gazdaság, az emberek jövedelmi szintje beragad, nem tud nőni tovább a gazdaság. Tehát hogy ez nagyobb probléma szerintem, mint, és ezt a kormány is valószínűleg így gondolja, mint az, hogy mekkora államháztartási hiány van.
Tehát magyarán, hogyha azt adottságnak vesszük, hogy magas lesz az államháztartási hiány, magasabb, mint a cél. Ugye az a kérdés, hogy ezzel kell tenni valamit, te amellett érvez, hogyha jól értem, hogy önmagában ez még nem lenne tragikus, főleg, hogyha ez egy éves folyamat, csak közben ne álljon le jobban a fogyasztás, mert ugye ebben az esetben, hogyha visszafogja magát az államháztartás, esetleg a különadókkal vet ki a rendszerre, az infláció, az árnövelő hatással bír, akkor kevesebbet tudnak fogyasztani megint az emberek, elértéktelenik a bérük. Te ezzel szemben azt mondod, csak ugye értsem, jól értsem a szavaidat, akkor ezzel szemben azt mondod, hogy ez önmagában nem lenne baj, nyilván az infláció az probléma, de azért a bér kiáramlást azt fokozni kéne.
Hát a legjobb megoldás szerintem az lenne egyébként az, amit úgy hívunk, hogy monetáris finanszírozás. Tehát én ugye a modern monetáris elmélet híveként én azt csinálnám egyébként teljesen őszintén, hogy akár pénznyomtatásból is értelmes dolgokat építenék. Nem okozna inflációt, mert tudom, hogy rögtön ez ugrik be mindenkinek. Tehát hogyha itt mondjuk pénzt nyomtatnék, abból rendesen megfinanszíroznám az oktatási rendszert, a zöld átállást, épületszigetelési programot, stb. Stb. Tehát hogy egy totál értelmes célokra beruháznék monetáris finanszírozásból, az megpörgetné a gazdaságot, nem lenne tovább recesszió. Ezzel párhuzamosan visszafognék egyébként mindenfajta kártékony vagy presztízs beruházásokat. Ez lenne a legjobb megoldás, de ezt nyilván nem fogja csinálni a kormányzat meg a jegybank. Ez az uniós keretek között is nehéz, de hát ez nem ez a mostani filozófia. Ehhez képest a második legjobb megoldás az az lenne, igen, hogy akár az államadósság növelése árán is megpróbálni fölpörgetni a gazdaságot. Tehát, hogyha ebből az adókból finanszírozott, nem monetárisan finanszírozott rendszerben gondolkodunk, akkor hát ugyanezekre az értelmes célokra, amiket az előbb említettem, kellene mondjuk többet költeni a kormányzatnak. Igen, akár azon az áron is, de szerintem most az államháztartás, az államadósság szintje az egy másodlagos probléma ahhoz képest, hogy recesszió van, és ahhoz képest, hogy életszínvonal zuhanás van.
Akkor egy nagyon íróasztal melletti játékot játszunk, vagy verziót nézzünk végig. Ugye azt, arról beszéltünk, hogy a többek között azért értük el ilyen magas államháztartási hiány szintet augusztusra, mert az Európai Uniós források nem jönnek. Az feltételezzük, nem tudom, hogy teljes mértékben igaz az állításom, hogy azért ez politikai akarat kérdés az Orbán kormány részéről, tehát hogyha ő meg akar állapodni, akkor meg tudna állapodni az Európai Bizottsággal, és elindulhatnának a források. Meddig húzható szerinted ez a játék? El lehet-e húzni ezt az európai parlamenti választásokig és az Európai Bizottság felállításáig, és akkor egy új ajkú helyzetet megnézve valamilyen módon megállapodik a magyar kormány, vagy a pénzpiacok rákényszeríthetik azt erre a kormányt, hogy hát most akkor politikailag vonuljon inkább vissza, és nézze a reálgazdasági folyamatokat jobban.
Ezeknek az uniós pénzeknek két része van, az egyik ez a vissza nem térítendő támogatások, a másik pedig egy hitelrész, és úgy tűnik, hogy a hitelrészhez könnyebben hozzájut a kormány. Ugye itt volt egy ilyen oda-vissza táncolás, hogy először Orbán Viktor radikálisan ellenezte, felelőtlennek nevezte ezt az egész hitelezési részt. Magyarország ebből nem kér, majd utána kiderült, hogy hát ezek sokkal olcsóbb források, mint amiket Magyarország felvett, szóval azt se felejtsük el, hogy évelején dollár alapú hitelt vett fel Magyarország 7,5%-os kamattal, és hát ehhez képest ugye ez az uniós hiteles, ez jelentősen alacsony, de le tudná váltani a drágább hitelt egy olcsóbb hitelre. A kormány most úgy döntött, hogy akkor mégiscsak akarja Magyarország ezt a hitelt, és ezt valószínűleg könnyebben meg is kapja, ami valószínűleg egyébként jelentősen javíthatja a helyzetet. A másik része ezek a vissza nem térítendő támogatások, hát szerintem itt messzebb vagyunk, mint valaha, tehát itt ugye egyelőre az látszik, hogy teljesen beragadtak a frontok. Hogyha igazából akart volna a kormányzat, ennél sokkal rosszabb helyzetben is voltunk, tehát mondjuk tavaly évvégén sokkal rosszabb helyzetben voltunk, mint most, és mégsem engedett a kormány. Ugye itt nyilván azért, mert hogy az Unió itt egy olyan átláthatósági szintet szeretne, ami viszont ugye az Orbán kormány, hogy mondjam, gazdaság szerkezeti politikáját akadályozná, tehát ugye az, amit ugye Lánci András híres módon úgy nevezett, hogy hát ez a mi politikánk, hogy itt létrehozunk egy ilyen klientúra hálózatot. Na ez az, amit igazából átláthatóvá tenne az, hogyha a magyar kormány érdemben létrehozna olyan intézményrendszert, amit az Unió megkövetel, amit mondjuk a bizottság megkövetel Magyarországtól. Ez láthatólag nem akaródzik a magyar kormánynak, tehát lett volna most már, nem tudom, már 2 éve, hogy ezt megtegye, nem tette meg, én nem látom, hogy most hirtelen, most éppen miért tenné meg ezt. Egyelőre szerintem nem ítélik meg annyira drámainak a helyzetet, hogy ezt ők most meglépik. Szóval a legvalószínűbb forgatókönyv, és most szerintem már réges-régen ezt árazza mindenki, hogy nem kapjuk meg az uniós pénzeket, legalábbis ezt a vissza nem térítendő részét, a hitel részét azt valószínűleg megkapjuk, és enélkül kell majd valami fajta növekedési rakétákat beindítani, ahogy ezt mondani szokták.
Ugye itt a növekedési rakéták, meg ha nem jönnek az uniós pénzek, akkor mi lesz erre egy, az a mondat szokott elhangzani, majd akkor más forrásokból, itt ez a keleti pénzekből, majd akkor ezt kipótoljuk. Valójában van-e ez az alternatíva, vagy pedig ez annyit érő mondat, amennyi mondjuk visszakérdezés nélkül egy politikai interjúban még elfér? Vannak-e olyan keleti pénzek, amiket...
Második, hiszen ugye ezért ezek az uniós pénzek. Második, tehát hogy ugye ezek vissza nem térítendőek, ezek az uniós források. Na most ehhez képest ugye mi tud lenni alternatíva? Hát valakitől kérhetünk, tehát hogy mondjam, fölvehet Magyarország piacról hitel, de ugye az előbb mondtam, hogy ennek nagyon magas a kamata, hogyha dollárban vagy euróban kér. Ugye Kína nem nagyon szokott így direktben hitelezni, tehát ugye ez nagyon-nagyon-nagyon valószínűtlen. Oroszország nincs ebben a helyzetben. Ami még felmerülhet, az a külföldi működőtőke. Tehát, hogy idehozunk, mit tudom én, kínai egyút, egyövezetes pénzeket, ilyen Belgrád-Budapest vasútszerű pénzeket, vagy mit tudom én, valamilyen ilyen Paks 2-szerű konstrukcióban ad Oroszország hitelt valamilyen ismeretlen kamattal arra, hogy valamit építsenek, de hát ezek visszatérítendőek. Tehát, hogy ezek mind egytől egyig visszatérítendő támogatások, ki kell gazdálkodni valahogy, tehát ez nem tud olyan jó lenni, mint egy vissza nem térítendő uniós támogatás. Tehát ilyen mértékben vissza nem térítendő támogatásokat, mint az uniós pénzek, senki nem ad Magyarországnak, tehát hogy ezek nem összehasonlítható források.
Akkor már tényleg csak nem feszegetünk inkább ezt a gondolatértséget lezárva. Nyilván értem, hogy van egy politikai szuverenitási ideológia a kormány részéről, ami azt mondja, hogy nekünk ezek a pénzek járnak, ezt nem mondja meg nekünk az Unió, hogy kell ezt elkölteni. Ha ő ezt meg akarja mondani, akkor valójában nem lennénk szuverének, tehát ebből következzek inkább nem kérjük, vagy hát majd megvárjuk, amikor már ők akarják idehozni. Cserébe azért, hogy egyébként még ennek ellenére kell költségvetési megszorításokat csinálni, még hogyha ezt nem is ennek hívják, de hát azért ténylegesen ez van. Ugye ennek kapcsán izgalmas kérdés, hogy ősszel várható-e bármi, ami az államháztartási hiányhoz hozzányúlna a kormány, hiszen ennek azért van hatása. Visszatérve a bérekre, és nem akarok csapongani, csak ezt le akartam zárni, ezt a költségvetési államháztartási hiány részt. Ugye azt mondtad, szintén talán 10 perccel ezelőtt, hogy azzal, hogy elindulna egy reálbérnövekedés, azért ebben az ütemben, hogy most mondjuk a Nagy Márton szavaiból látszik, legalábbis 24-es előtekintés szempontjából, az így azért ezt a zuhanást, ezt 2-3 év alatt tudnánk csak ledolgozni. Tehát lenne a reálbérek terén egy időszak, ami kiesett volna a magyar gazdaság szempontjából. Szerinted van-e ennél radikálisabb visszazárkózásra lehetőség? Ugye volt egy interjúd nem olyan régen, amivel azt mondtad, hogy hát azért, és az előbb is erre utaltál, hogy azért képesek lennének a profitjuk terhére nagyobb mértékben emelni, infláció melletti mértékben emelni a vállalkozások, egy része nyilván béreket. Szóval te hol látod azt az ideális felzárkózási pályát, ami gyorsíthatná a újraépülését ezeknek a béreknek?
Ugye mondom, tehát, hogy a legideálisabb az lenne, amit az előbb mondtam, hogy a magyar kormány mondjuk monetáris finanszírozásból beindít ilyen növekedési rakétákat olyan területen, amelyek értelmesek, tehát amelyek a humántőkét, a zöld átmenetet, a stb. Stb. Támogatandó, stimulálja a magyar gazdaságot. Ez egy ilyen nagyon big picture-ben. Aztán azon belül igen, az a másik, amit most mondasz, hogy a magyar GDP-n belül, hogyha a GDP eloszlik bérekre és profitra, akkor Magyarországon jelentősen kisebb részét viszik haza, az egyébként is kisebb GDP-nek a magyarok bérek formájában, mint mondjuk Hollandiában egy nagyobb GDP-nek, tehát mondjuk 48%-át a magyar GDP-nek viszik haza a magyarok bérek formájában, és 60%-át a hollandok. Tehát, hogyha ez a kormány, és hogyan lehetne ezt megváltoztatni? Hát úgy, hogy mondjuk a magyar kormány erősebb jogosítványokat ad a szakszervezeteknek, a szakszervezetek magasabb bérhányadot tudnak így kiharcolni a profit terhére, mert hogy a profitok azok reálban is nőttek, tehát azt kell látni, hogy míg a bérek azok reálban zuhantak itt az utóbbi időszakban, addig a profitok reálban is emelkedtek, tehát inflációhoz mérten is. És hát a másik, amit tehet, hát ugye a bérek egy részét maga az állam fizeti, tehát azzal is tudja a bérhányadot növelni, hogyha az állami alkalmazottaknak magasabb béreket fizet, illetve hát a minimálbér emelésével, aminek hát a legideálisabb lenne, ha nem az állam mondaná meg, de hát sajnos Magyarországon az állam mondja meg a minimálbér. Tehát több eszköze is lenne a kormányzatnak, ha igazán akarná, hogy ezt a bérhányadot emelni a GDP-n belül, és ezzel is tudná egyébként stimulálni a gazdaságot.
Köszönöm szépen ezt a filóes beszélgetést. Próbáltunk egy kicsit helyzetképet adni arról, hogy hogy néz ki a magyar gazdaság helyzete, milyen feszítő körülmények között vannak ebben. Izgalmas volt az a mondatod, ami nagyon meg is akadt a fejembe, hogy voltunk ennél rosszabb helyzetben is talán egy évvel ezelőtt, és még akkor se vett rá minket semmilyen külső körülmény arra, hogy megállapodjunk az Európai Unióval, tehát akkor valójában most mi az, ami erre presszionálná a magyar kormányt, és ebből nyilván következik nagyon-nagyon sok minden, és hát érdemes megnézni valóban a reálbéreket ebben a szempontból, hogy gondoltam bele, hogy azért itt most elvesztegetünk 2-3 évet, és miközben egyébként az adatok azt mutatják, hogy a főleg az alsó középosztály is attól lefele, ha volt megtakarításuk, akkor egészen biztos azokat élik felfele, ha meg nem volt megtakarításuk, akkor pedig növelik a fogyasztási hiteleiket. Nem olyan régen egy kutatás mutatta azt, hogy egy hónap végén talán átlagosan mínusz 40 ezer forintos folyószámla hitellel zárnak a háztartások, nyilván akinek van ilyen hitele, ami azt jelenti, hogy azért a következő hónapot kezdik el fölérni a házcsaládok, miközben nem ehhez voltak hozzászokva. Én azt hiszem, hogy egyébként a gazdasági kérdések, és ezt ajánlom a hallgatók figyelmébe az előző heti beszélgetésünket Lakner Zoltánnal, amikor a gazdaságpolitika, tehát úgy érintettük, hogy valójában a materiális dolgokat felváltották-e a szimbolikus dolgok a politikába, hiszen eddig azt szoktuk meg, hogy a konjunktúra mutatókkal együtt alakul a Fidesznek a támogatottsága, vagy hát a mindenkori kormánypárt támogatottsága. Ez mintha 2022 április ez egy picit cáfolta volna, de azt gondolom, hogy azért nem véletlenül beszélt a kiszivárgott hírek szerint Köcsén hosszan a miniszterelnök a reálbérek alakulásáról és ezzel kapcsolatos problémákról, úgyhogy én azt hiszem, hogy talán a legmeghatározóbb kérdések egyike lesz, hogyha a bérre fókuszálunk az elkövetkező hónapokban, hiszen ebből sok mindent ki lehet olvasni majd a belpolitikai mozgástérről. Zoli, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, szerintem szokás szerint izgalmas és tartalmas volt, és nyilván akik követnek téged a blogon, a Pogi blogon, azoknak nem kell bemutatnom, de aki, ha van olyan, aki még nem látta, érdemes belehallgatni, hiszen nem csak ilyen, hanem ennél azért jóval perspektívikusabb témákat is feldolgoztok.
Ott. Pogi podcast, nem blog.
Bocsánat, elnézést, de egyébként, ha valaki fölmegy egy top listára a podcastek között, az meg fogja találni az első között, de hibáztam, elnézést. És köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen is.
És azoknak a hallgatóknak, akiknek visszatérő vendégeink, az unalomig ismer, de mindenképpen ajánlom a figyelmükbe a többi podcastünket, nem csak az előbb említett Pogi podcastet, ami azért a főszerkesztő személyállattal legalább kapcsolódik hozzánk, hanem a szerves részünket tartozó kék és zöld egyenlőséget, ezek mind megtalálhatók a legnagyobb stream szolgáltatóknál, illetve a honlapunkon keresztül is meg lehet őket hallgatni, valamint a Facebook oldalunkat, YouTube csatornákat, online és offline eseményeinket egyaránt ajánlom nekinek a figyelmébe. Kis Ambrus voltam, és egy hét múlva találkozunk.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.